levitása 13. Leó pedig azt mondta, hogy úgy lehetne ezt megoldani, hogyha emberségesen egy kooperáció alakul neki a tőkés és munkás között, és úgynevezett hivatás rendekbe tömörülni, és azt ez megint egy más antropológiai felfogás kell, mint Marcé volt, tehát ehhez bele kell érteni, hogy az ember képes együttműködésre a másikkal, és ezt az együttműködést meg is akarja, és meg is tudja valósítani. Hogyha így fogjuk fel az embert, akkor már ezek a hivatásrendek, amit a pápa elképzelt, akkor ezek működőképesek is lehetnének. Egyébként akkor is alakultak ilyen hivatásrendek már, tehát gyakorlati módon is meg lehetett tapasztalni azt, hogy volt rá alkalom, hogy hivatásrendek megalakultak és működtek. Tehát ennyit a másik oldalról, az alternatív oldalról, ahol a gazdaság van az emberért. A Szentírásból is vettem én ilyen gazdasági példát a kétféle gondolkodásmódra. Ugye az egyik szállóige a mammon. Ezt mindenki ismeri, hogy nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak, és a mammon az egy ilyen negatív felfogás, mert hogyha a mammon célnak állítom, tehát hogyha a pénzt célnak állítom, akkor valóban amellé már nem fér oda Isten, vagy nem fér oda egy másik ember, vagy nem férnek oda az emberi kapcsolatok. Tehát ilyenkor ilyen vagy-vagy döntési helyzet áll fel, vagy a pénznek szolgálok, ha a pénz célnak fogom fel, vagy az Istennek szolgálok, és akkor oda mellé már nem fér a pénz. Viszont megjelenik az alternatív gondolkodásmód is ugyanígy a Szentírásban. Nem csak a Máté, de Lukács is leírja, tehát a talentumos példabeszédekben. Ugye a talentumos példabeszéd az, amikor az Úr azt mondja a szolgáknak, hogy három szolgája van, az egyik elutazik, és akkor az egyik rábíz egy talentumot, a másikra kettőt, a harmadik pedig öt talentumot. Ha jól emlékszem, ez a talentum rengeteg aranyat ért akkor. Most nem emlékszem pontosan a változtámra, de öt talentum az óriási vagyon volt. Tehát egy nagy vagyon bízott rá a szolgáira, és elutazott, és azt mondja, hogy gazdálkodjatok vele. És amikor visszatért, akkor ugye jön az öt talentumos szolga, azt mondja neki, hogy uram, én befektettem a pénzt, forgattam, stb. Még öt talentumot nyertem vele, és az Úr megdicséri ezt a szolgát, hogy jól van, elég szolga, menjél be, urad, örömére. A két talentumos is megforgatta, és még nyert rajta kettőt, ezt is megdicséri, ezt is beküldi az Ura örömébe, és jön az egy talentumos, és azt mondta, hogy uram, én féltem tőled, elástam, mert nem akartam ezzel semmit csinálni, én féltem, és inkább elástam. És ezt a szolgát az Úr kiküldi a külső sötétségbe. Tehát ennek a példabeszédnek az a tanulsága, így a mi számunkra, hogy a talentumot kamatoztatni kell, és nem baj az, hogyha az embernek vagyona van, és abból még többet csinál, ugye mondja a példabeszéd. Tehát itt egy másik fajta pénzfelfogás figyelhető meg. És ez nem a pénz vagy életnek a felfogása, hanem ez a pénz és életnek a felfogása, amikor a pénz nem céllá válik, hanem eszközé. És így eszközként ez a pénz valami más célt, valami értékcélt akar elérni. Ugye a képekkel is próbáltam érzékeltetni, hogy míg az egyik helyen önmagában a pénz fel van halmozva, mint cél, és pénz marad, papír, addig a másik képen a pénz és élet, ahol a pénz eszközként szolgál, napraforgók vannak, tehát a pénzt én befektettem, ahol azon vettem trágyát, meg öntözőberendezést, és abból valami érték keletkezett, növény, étkezési növény, amiből aztán táplálkozhatnak az emberek, vagy a pénz bálványistennő képe helyett ott van egy édesanyja, aki a pelenkás gyerekével játszik, ugye ez is a pénz eszközként valami olyan értéket segített elő, amely az emberi értékekre vigyáz, és azt próbálja segíteni. Tehát látjuk, hogy ennek a két gondolkodásmódnak lassan paradigmikus eltérése lesz. Egy újabb szemléltetés csak az eltérésből, hogy Martin Buber, ő egy filozófus, personalista filozófus, a personalizmus az a kereszténységhez közel álló filozófiai irányzat, az emberi kapcsolatokra alapozódik. Tehát azt mondja, hogy az ember persona, személy, és így kapcsolatai vannak, és a kapcsolataiban éli meg magát az ember. A Bubernek a könyvének a címe az, hogy Én és Te, és két emberi kapcsolatot körvonalaz ebben a könyvben. Az egyik kapcsolat az én-te kapcsolat. Ebben az én-te kapcsolatban a két ember egyenrangú. Mind a kettő egyenrangú személy, mind a kettőnek egyformán van méltósága. Most olvasok a Kovácsban egy cikket, ahol az emberi jogokkal kapcsolatosan a szerző az emberi méltóságot helyezi középpontban, hogy a jogban, tehát amikor az emberi jogokat én biztosítani akarom, akár egy fejlődő országban, akár a fejlettben, de a szegények számára, akkor az emberi méltósághoz nyúl vissza. És az emberi méltóság a keresztény felfogásban az Isten képűséghez vezethető, tehát hogy az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Így ő olyan, mint Isten. Ezt most értsük jól, tehát nem a minden hatóságában, hanem mint ember az Isten munkatársaként, és az Isten tulajdonságainak a hordozójaként, mint a szabadság, a szeretőképesség, a kapcsolatképesség és az alkotásnak a képessége. Tehát az én-te az a két ember egyenlően méltósággal rendelkezik, egyenlő tiszteletet érdemel, egyenrangú és személyként kezeli egymást, ez az én-te kapcsolat. Az én-az kapcsolat az egy másik típusú kapcsolat, ott nem egyenrangú a két személy, hanem az egyik személy a másik személytől, másik személyt eszköznek tekinti a saját céljai kielégítésére. Tehát én téged eszköznek tekintelek arra, hogy kielégítsd az én céljaimat. És itt nem jön létre az az egyenrangú kapcsolat, az emberi méltóság sem jön létre, hanem az eszközszerűség jön létre. Tehát ő azt mondja, hogy ez a másik kapcsolatfajta, és itt beszélünk inkább individualizmusról, mert az én központú, és akkor itt inkább egy tömeget figyelhetünk meg, ahol sok-sok én központú én van, aki a másikat eszköznek tekinti, míg az én-te kapcsolatban inkább közösségről beszélünk, ahol struktúrák vannak ide, ezért raktam egy családot a nagymamától az unokáig, hogy itt az egymásnak megadott tisztelet és az emberi méltóság alapján kialakul egy rendszer, egy struktúra, egy struktúráltabb közösség. És itt personák, tehát itt személyek vannak inkább. Akkor most, ugye azt mondtam, hogy az antropológiának a mélyére szeretnénk menni, és mindez gazdasági szempontból szeretnénk megcsinálni. A következő fogalmakat vizsgálnánk meg az előadás következő részében. Megnéznénk az önérdeket, mint az embernek az egyik legalapvetőbb összetevőjét. Méghozzá azért nézzük meg az önérdeket, mert minnyien tudjuk, hogy Adam Smith, ugye a közgazdaság tanítja, azt mondta, hogy a gazdasági mechanizmusnak, illetve a gazdasági tevékenységnek a hajtó ereje az ember önérdeke. Tehát ezért fontos az önérdeknek a vizsgálata. Utána ebből következően megnéznénk a piacot, hiszen a piac is embereknek a szintere, piacon is emberek működnek, és az önérdekük működik a piacon. Tehát ez a fontos következménye az annak, hogy önérdeket vizsgálunk, hogy utána a piacot is megvizsgáljuk, és hát nyilván ez egy nagyon lényeges fogalom a gazdaságban. És aztán a harmadik, amit vizsgálunk, az a profit, hiszen a profit az egy kulcs tényezője megint a gazdasági életnek, főleg ugye most, amikor, mint mondtam, újságok hasábjain és egyéb írásokban, közgazdászoknál kérdőjeleződik meg, hogy vajon a profit maximálás önmagában egyedül jogos célja a gazdaságnak. Tehát ezért ezt a hármat fogjuk. És kétféle rendszerben szeretném ezt megnézni. Az egyik rendszer, gondolkodási rendszer, vagy etikai rendszer, az utilitarizmus, ami a haszonelv. Ugye a közgazdaságnak a mögöttes etikai hát rendszere, a haszonelv. Ha megnézzünk egy Samuelson tankönyvet, vagy bármelyik modern közgazdasági tankönyvet, akkor azt olvashatjuk, hogy a gazdaság etikája az a haszonelv, az utilitarizmus. Hát ebből is következik a profit maximálási cél. A másik gondolkodási rendszer, amit ennek alternatívájaként szeretnék felállítani, az az úgynevezett erényetika. Ez viszont, az utilitarizmus az ugye a 18. században keletkezett, angol száz utilitaristák Bentham és Mill, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, az angol száz régióhoz tartozó filozófusok, akik az utilitarizmust igazából megalapozták a fejlett világban. De az erényetika az ennél sokkal ősibb, az Arisztotelészhez megy vissza, és ezt továbbfejlesztette Aquinói Szent Tamás, és gyakorlatilag a középkor gondolkodás módja ez, a kereszténység gondolkodás módja, és aztán ez visszatér most az egyház társadalmi tanításában, illetve a keresztény tanításokban, tehát a teológiát megnézzük, és még az erkölcs teológiát nézzük, akkor gyakorlatilag ezt a rendszert kapjuk meg. Igen, tehát akkor az önérdeket nézzük először, és akkor még egyszer csak ismétlésképpen, hogy erényetikát és utilitarizmus nézünk, és ez annyira radikálisan eltér ez a két rendszer egymástól, ahogy majd meg fogjuk látni, hogy én ezt kimertem mondani, hogy paradigmaváltást jelent az emberi gondolkodásban. Öt fogalmon keresztül fogjuk ezt megnézni, hogy mit jelent az ész az egyikben, és mit jelent az ész a másikban. Mit jelent az én, illetve hogy közelíti meg az én, tehát ugye antropológiáról beszélünk, hogy az ember énje milyen felfogású az egyikben és a másikban, a jó fogalmát járjuk körül, a boldogságnak a fogalmát és az erénynek a fogalmát járjuk körül. És meg fogjuk látni, ezek alapvetően mást jelentenek. Tehát, mint mondtam, az erényetika Arisztotelész és Aquinói Szent Tamáshoz kapcsolódik, de ebben a rendszerben érdemes megemlíteni két középkori filozófus közgazdát, akkor ugye még annyira nem közgazdától beszélünk, de gazdasággal foglalkozó, gazdaságfilozófiával foglalkozó embereket. Beccaria alapvetően egy büntetőjogász volt, Genovesi pedig nem, Beccaria kapott egy széket, gazdasági széket a Nápolyi Egyetemen, Antonio Genovesi pedig szintén a 18. században élt gondolkodó volt, és ők írták le azt Szent Tamással együtt, hogy a gazdálkodás célja, egy gazdasági tevékenység célja a közjó. Tehát ők nem a profit maximálásán jelölték meg gazdasági célként, hanem a közjónak. És akkor itt szeretnék a közjóról egy picit beszélni, hiszen eredeti kiindulásunk az volt, hogy a fogyasztást fogjuk összevetni a közjóval. Tehát a közjó az nem egy ilyen kommunitáriánus kifejezés, hogy a közösségnek legyen jó, hanem ennél sokkal összetettebb. A közjót, hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor úgy fogalmaznám, hogy emberi kiteljesedést jelent, tehát emberi tökéletesedést, kiteljesedést jelent, egyéni és közösségi szinten. Az emberi kiteljesedést itt most kétféleképpen szeretném megragadni. Az egyik az az, hogy közjó, tehát jóról van szó. Itt a jót egy olyan értelemben veszem, hogy ennek a jónak egy erkölcsi tartalma van, és a jóknak hierarchikus rendjük van, és mutatnak egy célra, tehát célirányos a jó. És ez a cél, ez az Isten, mint végső cél. Ugye vannak ilyen megfogalmazások is, hogy a végső cél az Isten. Tehát a jó erre mutat, és az emberi kiteljesedés ebben az irányban mutatja tökéletesedésnek. Ha a Maslow-i hierarchiára visszaemlékszünk, ugye Abraham Maslow, ott is gyakorlatilag ilyen fokozatai vannak az emberi kiteljesedésnek, hogy indul egy anyagi szintről, utána jön ugye a biztonság, aztán a szeretet, aztán az önmegvalósítás, és végül a végső önmegvalósítás, a teljes kiteljesedés, ahol ő a végére oda tette a transzcendenciát is, tehát hogy rámutat egy transzcendens célra is. Ezt nem szokták mindig jelölni, de eredetileg ott volt a kiteljesedésben a transzcendens célra való törekvés is. Tehát és még egy nagyon fontos a közjónál, hogy a közjó egyszerre jelent egyéni és közösségi kiteljesedés, azaz nem teszi előre a közösségi, vagyis a kapcsolatokban való kiteljesedés az egyéni kiteljesedés elé. Mert az a kommunitáriánus felfogás, az volt a kommunizmus, az volt Leninnek, Marxnak a felfogása, ahogy a közösséget fölé tettem az egyén fölé. Ez nem teszi fölé, ez egységbe teszi. De nem teszi az egyén se a közösség elé, mert akkor meg az individualizmushoz jutottunk. Tehát egyaránt egyéni és közösségi kiteljesedés. És hogy ezt hogy lehet megragadni, erre egy nagyon jó példát kaptam egy nagyon kedves fa barátomtól. Ő mondta azt, hogy úgy lehet a közjót elgondolni, hogyha van egy mondjuk osztályközösség, és ebben az osztályközösségben van két sánta, akkor, és el akarnak menni kirándulni. Akkor, hogy hova menjenek kirándulni, az Alföldre vagy a Mátrába, azt egyrészt eldönthetik úgy, hogy a többség mit akar. És hogyha ha minden nem lennének sánták, akkor a többség Mátrába akar menni, akkor elmennek a Mátrába, és a kisebbség alkalmazódik a többséghez. De hogyha a két sánta nem tud járni, és nem tud a Mátrába menni, akkor az ő igényeikhez is alkalmazkodni kell, és hogyha ők nem tudnak a Mátrába menni, akkor a kettő kezdére elmennek az Alföldre, vagy pedig a kettőt fölviszik a Mátrába úgy, hogy ők is föl tudjanak menni. Tehát, hogy minden egyes ember érdekét figyelembe veszi ez a közjó. Egyaránt. Ez nem tudom, ez érthető volt? Hogy, tehát ez nem a közösség jobb az egyénnél, hanem ez az egyaránt mind a kettő. Tehát ez a közjónak az értelme. És ugye, mint mondtam, a haszonelve viszont a gazdaság célja a profit maximálása, ugye ezt megint Adam Smith is megfogalmazta. Na akkor megnézzük az erényetikában ezt az öt faktort, amit említettem. Az ész ebben a rendszerben, tehát mondom a középkorban vagyunk, sőt Arisztotelésznél vagyunk, spekulál, tehát nem csak a tapasztalhatót ismeri fel, hanem egyszer spekulál, felismeri az örök törvényt, tehát felismeri a világban levő törvényszerűséget, felismeri a természet törvényt, ami igazából az emberi természetre megy vissza, hogy az embernek van egy vele szünetett természete, és ebben föl tudja ismerni a jót és a rosszat. Tehát ugye Aquinói Szent Tamás úgy fogalmazza, hogy a természet törvény annyi, hogy tedd a jót és kerüld a rosszat. Az ember ezt föl tudja ismerni, és vannak igazából benne lévő erkölcsi megfontolások, amik úgy jönnek. Például ezt Nyíri Tamás, ő is szintén egy erkölcs filozófus, így fogalmazta meg, hogy az ember úgy ragadja meg a természettörvényt, hogy ezt látja be, hogy a házasságtörés nem azért rossz, mert törvény tiltja, hanem azért tiltja, mert rossz. Tehát én valahogy is fölismerem azt, hogy rossz az a házasságtörés, és utána megfogalmazok rá egy normát. Amilyen normának utána már az ember igazodik. De ezt a normát azért fogalmaztam meg, mert fölismertem magamba a természet törvényét. Tehát ezt mondja ez a keresztény megközelítés és az erényetika. És a jóról úgy gondolkodik, hogy az objektív. Tehát nem az a jó, amit én jónak érzek, hanem a jónak van egy objektív jellege, és levezeti azt, a létezéssel korrelál a jó, tehát, hogy ami van, az jó. A Teremtés könyve, ugye, ha visszaemlékezünk rá, ott írja le, hogy mindig, amikor, ugye ez az allegória, a Teremtés könyvnek az allegóriája, amikor Isten megteremt egy részt a világból, de most ezt ugye allegóriaként veszük, tehát példázatként veszük, akkor mindig ott van annak a szakasznak a végén, és Isten látta, hogy amit teremtett, az jó. És ott van hétszer, hogy amit teremtett, az jó. Tehát ezzel szokták illusztrálni azt, hogy igazából a világ alapból az jó. Tehát ezt a jót én fel tudom ismerni. Na most, hogy reflektál az énre ez az erényetikai rendszer? Azt mondja, hogy az ember természete szerint kiteljesedésre tör, ugye, amit az előbb megbeszéltünk a közjónál, meg Maszlónál, tehát egy tökéletesedésre tör, és most jön a lényeg, hogy valódi szükségleteiben a másik ember jól léte is benne van. Nagyon fontos, tehát az ember boldoggá teszi azt, hogyha a másik jól van. Szükségletem az, hogy a másik jól legyen. És ez a nagy különbség a haszonelvű, na, hogy hívják azt, amikor ott altruizmus, a haszonelvű altruizmus felfogáshoz képest, hogy a haszonelv is mondja azt, hogy legyen jó a másiknak, de ő ezt rendszeridegennek veszi. Tehát ő ezt ilyen izzadságszagú, és önmagától idegen, hogy oké, legyek altruista, de igazából az én rendszerem nem ilyen. De azért megengedem, hogy legyen, mert hát szabadság van. De ez az erényetik azt mondja, hogy nekem szükségletem az, hogy a másik ember is jól legyen. A boldogságot Arisztotelésszel kapcsolatosan az eudaimónia, tehát ő fogalmazta meg ezt, hogy eudaimónia, és ő azt mondja, hogy az embernek a végső célja a boldogságra való törekvés. Egyébként most a mostani kutatásokban is, meg irodalomban is nagyon sok boldogságkutatás van, tehát nem véletlen az, hogy különböző értékkutatások, mint a hangkis elemértől kezdve egyéb, mint egy Kahnemanig, meg Tverskyig, meg Maszlói, meg a többiekig boldogságkutatásokat végeznek, hiszen úgy veszük, hogy az embernek a végső célja, a legfontosabb célja. Na most mit jelent Arisztotelésznél a boldogság? Egyrészt a jó tevése által érjük el a boldogságot, tehát teszem a jót és így boldog leszek, és ez az erényes élet, mert az erények segítenek a jónak a megtételére. Tehát egy egyéni kiteljesedés, akkor a közjóért való munkálkodás, tehát munkálkodom a közösség javáért, vagy a másik emberért, és egy lelki élet, mert mint mondtam, a Maszló tetején ott volt a transzcendencia. Tehát kell, tehát nem csak a cselekvésben, hanem egy kontemplálásban, egy lelki életben is megmutatkozik. Arisztotelésznél ez az igazság szemlélése, tehát ő úgy mondja, hogy az igazság szemlélése az, ami boldoggá tesz, ugye Szent Tamásnál pedig az Istennel való kapcsolat. Az erény nem más, mint a jóra való cselekvési készség, tehát segít a jóra, és a hátán hordozza az örömöt, az erény, ezt mondja Maxwell. Tehát az erény nem egy ilyen izzadságszagú kötelesség, tehát nem kanti, ez ugye nem, ehhez inkább, hát Szent Tamáshoz nem annyira kantillik. Tehát a hátán hordozza az örömöt, azaz boldoggá tesz engem akkor, amikor én erényes vagyok. És akkor ugye itt vannak az alapvető, tehát a sarkalatos erények, ez az okosság, igazságosság, lelki erő, mértékletesség. Tehát csak összefoglalva, az ember sajátos célja a saját, az egyéni tökéletesség, az erények által, a másokért való munkálkodás és egy lelki élet. És ezt nevezi Erik Fromm, most mindaz, amit te elmondtam, ezt Erik Fromm is leírja, Kindler Józsefnek van egy nagyon jó szemelvénye az Etika a gazdaságban című kötetben, és Erik Frommnak az írásai ott találhatók, ezt, amit elmondtam, nagyjából elmondja Erik Fromm is, és ő adja meg ezt a kifejezést, hogy objektív önérdek, tehát ez, amit most elmondtam, ez Erik Fromm szerint az ember önmaga legészszerűbb szeretete, tehát így vagyok a legészszerűbb, ha magamat szeretem, és ez az én objektív önérdekem, ami az önszeretet. Ez az objektív önérdek még elő fog jönni máskor, és ezt érdemes így megjegyezni. Tehát árnyalódik az önérdeknek a fogalma. Hát akkor most jön az utilitarista fordulat, ugye, ami a felvilágosodás után, amint mondtam, az angol száz utilitaristákban, 18. században kapitalizmus kialakulása. Ez is biztos ismerős, Max Weber írta le, protestáns etika, stb. Mandeville a méhek meséje, ott ír, hogy a bűnök hogy fordulnak erényekké, Hirschman az érdekek és szenvedélyek, ő is ezt írja le, hogy tulajdonképpen a bűnök hogy válnak hajtóerővé, és helyettesítik az erényeket. És itt megint Erik Frommra támaszkodva azt olvassuk, hogy az önérdek fogalma leszűkült, és az önzés fogalmával lesz egyenértékű. Tehát az önérdek az objektív önérdek helyett, ahol a másiknak a jóléte is benne van az én érdekemben, önzéssé válik, és az objektivista önérdek helyett a szubjektivista megközelítés jön be, tehát, hogy az jó, ami nekem jó, és nem az emberi természet és a szükségletek alapján határozódik meg. Ugye itt már elvetik az emberi természetet. Azt hiszi, hogy saját érdeke szerint cselekszik, amikor valójában legfőbb érdeke a pénz és a siker, becsapja önmagát az ember. Ezt írja Erik Fromm. És akkor most megnézzük ugyanezeket az összetevőket az utilitarizmusban. Ugye az ész az előző erényetikában spekulált, spekulatív volt. Itt viszont redukálódik a tapasztalható felismerésére, azaz a materializmus és az empirizmus köszön ide. Tehát az empirizmus ugye, hogy filozófiában az, hogy azt tapasztalom, az van, amit tapasztalok, és ugye ez materialista megközelítés. Tehát az ész az gyakorlatilag tapasztal itt ebben a rendszerben. Az én a közösség helyett önmagára irányul, tehát nem a másikra, hanem magára, az vagyok, amit birtoklok. A létezésből birtoklás lesz. Egyébként Erik Frommnak van is egy ilyen könyve, hogy Létezés vagy birtoklás. Ez a címe pontosan, ezt is nagyon tudom ajánlani, ezt is most többen előveszik. Tehát a birtoklás lesz a meghatározója az énnek, és nem a létezés. És az én-te kapcsolat helyett az én az kapcsolatok, ugye, amit az előbb megbeszéltünk, hogy eszközként tekintem a másik embert. Hát hiszen, ha birtoklom, akkor a másikat is birtokolni akarom. Hát azért utilitarizmus azért haszonelv, hogy az legyen a jó, ami nekem hasznot hoz. És a haszonelv párosul a hedonista elvvel, a hedonizmussal, hogy jó az, ami növeli a gyönyört és az élvezetet bennem. Csak egy példát tudok erre mondani, hogy ugye a hedonizmus annyira átveszi a korunknak a megközelítését és gondolkodását, hogy van egy csomó környezeti etika is, ami hedonista is, meg utilitarista, és itt van egy ilyen gondolat, hogy a majom értékesebb az elmebetegnél, meg a csecsemőnél, mert több gyönyört és több fájdalmat tud érezni, mint az elmebeteg vagy a csecsemő. És hogyha nekem a célfüggvényem az, hogy én növeljem tehát a gyönyört maximáljam magamba, és a fájdalmat kerüljem, akkor a majom ennek jobban megfelel ennek az elmnek, mint egy elmebeteg. Tehát ebben a logikában ezt így lehet olvasni. Akkor a boldogság az a hedoné, tehát ugye a hedonista elv alapján alakul, a kellemes-kellemetlen tengelyen, és nem észszerű ez a boldogság, tehát nem az az előző spekulatív ész adja meg, hanem a kellemes és kellemetlen tengelyen érzett, értékelhető, megint csak materialista megközelítésű élvezet. Gyakorlatilag ez a lényeg, hogy az élvezetek, a boldogság. És az erények átfordulnak a bűnökbe, mert a birtoklás, a hatalom és a mértéktelenség az a katolikus, skolasztikus teológiában lefedi a bűnök hármas csoportját. Tehát ebben a három rendszerben kategorizálja a bűnöket a skolasztikus megközelítés. Birtoklás, a hatalom és a mértéktelenség. És akkor most nekem az volt a kérdésem, amikor készítettem, amikor gondolkoztam ezen az egészen, hogy akkor meg kéne nézni, hogy hol van a haszonnak és az élvezetnek a helye. Tehát, hogy mindezek után, amiket itt levezettem, az a lényeg, hogy most dobjuk ki a haszont, meg az élvezeteket, meg ítéljük el az utilitarizmust, mint negatív dolgot, és ne törődjünk vele. Egyébként sok katolikus megközelítés ilyen is. Tehát például nekem vannak olyan ismerőseim, ahol lakom a plébánián, hogy ahol egy fiú bankba dolgozik, akkor azt megszólják. Tehát ilyen nénik megkérdezik, hogy milyen rendes fiú, ez minisztrális, meg nem tudom, de hát miért dolgozik a bankba, nem kéne neki bankba dolgozni. Tehát, hogy ez a vagy-vagy, ugye, amit az előbb láttunk, hogy vagy cél, vagy hogy a pénz csak célként tudnak fölfogni, tehát a pénztől is ózkodik egy csomó katolikus ember, vagy a gazdaságtól, mint olyantól, meg a témától. Mert én úgy gondolom, hogy nem találta meg a helyét a haszonnak és az élvezetnek, hanem helyette megpróbál negligálni az egészet. Na és akkor Rafinói Szent Tamásnál találtam egy idézetet, ami megoldotta a dilemmámat. Ez a Summa Teológiének az első fejezetében található, a 5. kérdés 6. bekezdés. Hát ez most egy nagyon régies szöveg, ezt én inkább elmondom mai nyelven. Tehát, hogy azt mondja a Tamás, hogy három jót, tehát ugye a jót, mint az előbb mondtam, hogy mint kiteljesedést jelentő minőséget, aminek erkölcsi jelentés is van. Tehát nem a fagylaltra gondolunk, amikor a jóról beszélek, meg nem a jó levegőre gondolunk, hanem egy erkölcsi értékre, gyakorlatilag tulajdonképpen az értéket jelentheti ez a jó. És három csoportja osztja a jókat, azt mondja, hogy van a hasznos jó, van a gyönyörködtető jó, és van az erkölcsi jó. És akkor a hasznos jónak a taglalásával kezdi ezt a szakaszt, mert azt mondja, hogy hasznos jónak nevezi, ami eszköz. Tehát minden olyan eszköz, ami a többi jó megvalósulását segíti, az a hasznos jó. Tehát a hasznos jónak eszközértéke van. És ezt mondja később, hogy ilyen például a keserű orvosság. Tehát a keserű orvosság az egy hasznos jó, mert önmagában nem jó, de viszont elősegít egy nagyobb értéket, az egy emberi egészséget, meg a gyógyulást. Tehát ezt mondja a hasznosról. Akkor mit mond a gyönyörködtetőről? A gyönyörködtetőről ezt mások lehet olvasni, csak én, hogy tulajdonképpen ide vehetjük azokat az örömöket, amiről beszélt a Maxwell, ide vehetjük az élvezeteket, tehát abszolút nyugodtan, ide vehetünk esztétikai jelenségeket, rekreációs jelenségeket, tehát tulajdonképpen ami a szép, ugye van a görög értékek, az egy jó, szép, igaz, ez a szép, az a gyönyörködtető jó. És aztán végül az erkölcsi jó, ami nem más, mint az erények és minden erkölcsi minőség. Na most mi a sorrend? Azt mondja, hogy a jó az erkölcsi jóról állítható. Tehát elsődlegesen az erkölcsi jó a jó, az az első. A gyönyörködtető jóról másodlagosan állítható az, hogy jó, és a hasznos jóról pedig harmadsorban. Tehát ezt el is ábrázoltam, hogy a jók hierarchiáját így képzeli el, hogy első a jók között az erkölcsi jó, ami az erényes élet és az erényekkel kapcsolatos minősége. Ez önmagában jó és célértéke van, tehát az erkölcsi jónak van egy cél értelme, célértéke, célértéke. A második a gyönyörködtető jó, az élvezet, magyarul, tehát azért tettem itt az élvezetet, mert keressük, hogy hol van a haszonnak és az élvezetnek a helye. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy tehát nem dobja ki se a Finói Szent Tamás, se a keresztény hit az élvezeteket. Együnk egy jót, meg most maradjunk az evésnél. Tehát az ember élvezze az étel ízét, de ott van fölötte az erkölcsi jó, mondjuk a mértékletesség erénye. Tehát a mértékletesség erényével behatárolom az én étkezésemet, és akkor nem lesz belőle mértéktelen zabálás, meg minden egyéb, amire el tud fajulni, mert ott van, mert prioritást élveznek az erények fölötte. Vagy a természet például. Nem fogom kizsákmányolni a természetet teljesen parttalanul, mert vagy virágot szedni, nem szedem le a mező összes virágját, mert az nekem tetszik és gyönyörködtet, mert bekorlátoz a mértékletesség erénye. Igen, tehát hogy szerintem ez így, nekem ez tetszik ez a sorrend. És a harmadik, és a gyönyörködtető jónak is célértéke van, tehát a szép önmagában szép, a rekreációsnak önmagában rekreációs értéke van. A harmadik a jóban a hasznos jó. A hasznos jó viszont eszköz. más valamit szolgál, és utolsó a jók között, és ezért más a minősége, ő neki eszközértéke van, és nem célértéke. Tehát más valamit szolgál, és ő az utolsó a jók között, és így lesz a haszonból hasznosság. Tehát igazából megvan a haszonnak is a helye, amikor hasznosság értelmet kap. És itt a profitnál lesz egy nagy ugrás, amit majd nem fogjuk látni. Na most még egy nagyon fontos hozzátétel van, hogy Arisztotelész már a Nikomakoszi etikában leírja azt, hogy a külső javak azok hasznosak, és az anyagi javakat ide ezekhez a külső javakhoz sorolja, tehát az anyagi javak azok a hasznos jó kategóriájába tartoznak. Tehát ahelyett, hogy célok lennének az anyagi javak, lemennek az eszközöknek a szintjére, és elősegítenek más érték megvalósulását, ami nagyobb érték megvalósulását. Úgyhogy az anyagi javak igazából a hasznos javak ebben a rendszerben. És akkor még egy, ugye mondtam, hogy a cél és az eszköz nagyon fontos kérdés lesz, hogy hol van a haszonnak és az élvezetnek a helye. A haszonelvű utilitarista jóban a cél, a haszon és az élvezet. Ugye profitmaximálás és hedonista jelenségek. Tehát ezek a célok az utilitarizmusban, és ehhez az erkölcs meg az erény eszközként szolgál. Ezt is csak, hogy tudjam illusztrálni, hogy a bizalom például, Fukuyama bizalom nyilván mindenkinek ismerős, hogyha egy vállalatnál nő a bizalom a munkatársak között, vagy a főnök beosztotta között, akkor kevesebb papír kell, kevesebb festék, csökkennek a tranzakciós költségek, és nő a profit. Tehát a profit maximálás az a bizalom eszközként használ. Vagy van egy könyv, a Seven Habits of Highly Motivated People, ez Stephen Covey, ez a szerzője. Tehát ő azt írja le, hogy a menedzseri erények mennyire fontosak, mert hogy a erényes menedzser sokkal hatékonyabban tud vezetni, és mindezek, hogy hatékonyabban vezeti, és a profit maximálás növeli. Tehát ami az elején a kerekes veszkerféle idézetben volt, hogy a társadalmi felelősség az eszköze vagy cél, most itt megragadtuk. Van, akinél eszköz, van, akinél cél. A Sony például a társadalmi felelőssége alapján ő azt mondja, hogy ő szereti az oktatást elősegíteni, de ha megfigyeljük, akkor Amerikában és Japánban ruházza a legtöbbet az oktatásba. Tehát nem a fejlődő országban, nem oda, ahol valóban szükség lenne az oktatásra. Mindezt teszi azért, hogy az image nőjön, mert ő oktatásba beruház, mert ezen a két országban sokkal nagyobb értékesítési növekedést ér el ezzel. Tehát itt eszköz maradt a társadalmi felelősség. Ugyanakkor ebben a kerekes cikkben az Electrolux hozza föl példának, ott viszont valóban olyan helyekre teszik a pénzt, hogy nem a részvényérték nő, hanem a beiskolázások nőnek, vagy a betegellátás nő. Tehát gyakorlatilag ők valóban társadalmi felelős tettet hajtanak végre, mert nem a profit maximálási célból, hanem önmagáért csinálják ezt. Természetesen marad nekik a hatékony és a gazdaságos gazdálkodás, tehát nem a gazdálkodásuk rovására teszik ezt, hanem meg tudják valósítani a kettőt együtt, hogy profit is, de érték is. Jó, tehát az erény etikában viszont a cél az erkölcs, az erény, az öröm és az élvezet, és az eszköz pedig a hasznosság. Na most itt azért írtam, hogy Adam Smith, Pék és Hentes, mert ugye a Wealth of Nations-be, tehát a nemzetek gazdaságába Adam Smith azt írja le, hogy a Butcher és a Bakernek a példájára, hogy őket az önérdekük hajtja arra, hogy a piacon eladják a húst, és minél több profitot realizáljanak. Erre mondanám én azt, hogy igen, szerintem ez így is van, tehát a Smith-i logika az érvényes abszolút a gazdálkodásra, de a gazdálkodás a hasznos javakra kell, hogy irányuljon. Az anyagi javak azok a hasznosak. És amikor a Pék és a Hentes az objektív önérdekét követi, tehát megengedi a más érdekét is benne, akkor hajtja őt ez a a profitra való törekvésnek ez a fajta megközelítése, ahol mind a profit, mind az anyagi javak hasznossági értékkel bírnak. A profitot még majd mindjárt fogjuk tovább vinni. Tehát átértünk a piacra, és a piacban úgy van, hogy kétdimenziós gazdaságról beszélhetünk. Az előbb mondott logika alapján, tehát van egy dimenziónk, az alapvető javak, ezt a Alfred Norton Management, ha számít a Hit című könyvében lehet olvasni. Tehát ők a közjót két része osztották. Egyrészt vannak az alapvető javak, amelyekre más javak eléréséhez törekszünk. Ők a hasznos jó, tehát a hasznos jó, ugye, ami az előző logikában, a jók felosztásában. Mik az alapvető javak? Például a pizza, és ők ide sorolják a profitot. Tehát a profit is egy alapvető jó. Ilyenek a pénzeszközök, a beruházás javak, a marketing stratégia, gépek, stb. Tehát a hasznos javak, amelyek más jó elérésére valóak. És mik a másik kategória? Az úgynevezett kiemelkedő javak, és ezeket később én értékeknek fogom nevezni. Például a társadalmi felelősség, a bizalom, a szeretet, az igazságosság, a szolidaritás, a barátság, az élet, az önmérséklet, a természet önértéke, pozitív externáliák egy része. Ezekért önmagukért törekszünk rájuk, ezek a célok. Tehát két dimenziós lett a gazdaság, nem csak materiális dimenzió, hanem van egy alapvető javakra osztott rész, amelyek a materiális javak, és ezek hasznosak más javak eléréséhez, és van egy kiemelkedő javak rész, amely tulajdonképpen önmagukért jók, és ezek az értékek. Ezt el is neveztem, a kiemelkedő javakat végtelen értékeknek. Ezt szintén a környezetgazdaságtan irodalmából Lesur és Sirici használja. Ők mondták azt, hogy költség-haszon típusú elemzések nem végezhetők rajtuk. Tehát az elsősorban a természetre lehet érteni, és a természetnek az önérték felfogására. Hogy a természetnek nem csak hasznossági értéke van, amikor a fából bútort csinálok, hanem van egy önértéke is, amikor a fa az erdő miatt szép, és az erdő önmagáért szép. És az erdő szépségéről nem tudok költség-haszon típusú elemzést csinálni, ha bár megpróbálja sok környezetgazdát, de ők is belátják azt, hogy vannak nem csak hasznos értékek, hanem vannak önértékek is, amit nem lehet beárazni. Tehát ezek a végtelen értékek, amik tulajdonképpen az előző részben a kiemelkedő jók voltak. Na most az elkövetkezendő diákon szeretném bemutatni ezt a kettősséget, az alapvető javak meg a kiemelkedő javak kettősségét, vagyis a materiális javak és az értékeknek a kettősségét. Az egyik ilyen téma a boldogság paradoxon, ahol ez megragadható. Ezt, mint mondtam, hogy boldogságkutatók sokan vannak, az Isserlin, Kahneman, Luigi Bruni, ő egy nápolyi közgazdász a Focolare mozgalomból. A boldogság paradoxon annyit mond, hogy az emberek boldogságának az intenzitása csak egy darabig nő együtt az anyagi javakkal, és utána elkezd csökkenni. Most itt látjuk, hogy a függőleges tengelyen, ugye a hál mint happiness, az a boldogság tengely, a vízszintes fekete tengelyen van a jövedelemnek a tengelye, és azt látjuk ezzel a görbéből, ugye, ami először nő, aztán csökkenni kezd, hogy csak egy kritikus pontig nő együtt a jövedelem növekedésével a boldogság, utána meg visszamegy, tehát minél több anyagi javam van, annál kevésbé nő, sőt, inkább csökken a boldogságom. Ez ilyen tízezres mintákon mért felmérések alapján jött ki, tehát ez a valóság. Ez európai felmérések ezek. És a Bruni jött rá arra, hogy mi az, amivel a boldogság viszont egyenes arányban nő, és ezt elnevezte relational goodsnak, az az erbetű, azaz kapcsolati javaknak, vagyis az emberi kapcsolatok növekedésével és mélyülésével nő együtt a boldogság töretlenül. És ez megint azt mutatja, hogy valóban két típusú jószág létezik a gazdaságban, az anyagi javak, de az értékek. És az értékek között ott vannak az emberi kapcsolatok óriási tekintéllyel és súllyal. Ezért írtam jólét, hogy ugye régen jólétet mértek, csak az anyagi szinten mérték az emberek jólétét, de most ez a kételes jólét, itt már minőségeket is és értékeket is belevesznek a hivatalos statisztikai mérésekbe is, tehát a jólét már bevonult a közgazdasági irodalomba. Egy újból egy ilyen példa, a reciprocitás, ugye ez Polányi Károly nevéhez fűződik, reciprocitás elméletek, hagyományok, szokások, családi háztáj, Szitovszky Tibor az Örömtelen gazdaság című könyvében írja ezt. Tehát azt mondja, hogy a családon belül és a család számára végzett nem piaci tevékenység értéke eléri a családi jövedelem felét. Az az értékteremtő az is, ami nem a piacon van, amit barátságból végeznek, amit a családon belül végeznek. Ezek ingyenesek, kölcsönösségen alapulnak, egyenlő elosztást, szokásokat, hagyományokat, családi szervezetet ölelnek fel, akár a jog biztosítja, akár a hagyomány biztosítja. Tehát érték teremtődik ott is, ahol nincs piac. És ez az érték olyan nagy, mint a családi jövedelemnek a fele. Tehát ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és ezt megadóztatni viszont nem igazságos. Tehát ez nem a piac. Ez a piacon kívül történő értékteremtő tevékenység. A pozitív externáliák, ugye, hát azt elmondja, mi az externáliák, vagy?
Nem,
bocsánat, én nagyon közöldás vagyok.
De ez jó, hogy megmagyarázod, aki nem közöld, ez annak segíteni fog.
Jó. Tehát az externáliák azok külső gazdasági hatások magyarul, és azok a gazdasági hatások, amelyek nem közvetlenül keletkeznek. A méhész és a kertész példáját szokták erre mondani, hogy amikor a méhésznek a méhei beporozzák a kertésznek a virágait, akkor az ingyen van és nem akarva, de ettől a kertésznek több virága lesz, és többet fog eladni, és több pénzt realizál. De úgyhogy nem ruházott be többet a virágaiba, tehát a méhek azok, amelyek tehetnek az egész többletköltségből. És ezt a klasszikus közgazdások szintén szeretnék megadóztatni és a piacra vinni ezt a méheknek ezt a tevékenységét. És erre mondja azt Hermann Déli, az ökológiai közgazdász, ja, akkor egy másik példa, megint ilyen externáliákra, hogy a védőoltás. Tehát, hogyha mondjuk én kapok egy védőoltást, és az itt jelenlevők nincsenek beoltva, akkor az én védettségem miatt önök is védettek lesznek, ugye? Mert rajtam keresztül nem fertőződik tovább a dolog. Ez potyautasságnak veszi a mostani klasszikus a mostani közgazdaságban, és ezt is szeretné megadóztatni. De azt mondja erre Hermann Déli, hogy mi talán azt reméljük, hogy az embereknek örömet okozna, hogy megtehették ezt a kis szívességet, mármint a beoltatást az embertársaiknak, a közgazdászok azonban felszerezik, hogy jelentős számú potyautas jelenne meg. Azt mondja, hogy ha az egyén identitását a közösségi kapcsolatok határoznák meg, a potyautasság ritkán fordulna elő. Azaz, hogyha az én önérdekemben benne lenne az, hogy a másiknak a jól léte, hogy önöknek is jól legyen, akkor én nem irigykednék, hogy nem kapta meg, hanem örülnék. És akkor nem kéne adóztatni, nem kéne megint egy csomó költséget arra költeni, hogy adóztatom azt, aki részesedik ebben a jótétben, hanem örülnénk egyáltalán egymás azért, hogy egymásnak jót tudtunk tenni. És ezt mondom Hermann Déli, ez nagyon híres ökológiai közgazdász. A lemez az érdekességként, hogy ez a mindent beárazni akarás, hogy a csönd is egy externáliának számít, pozitív externáliának, mert nem nagyon tudom megfogni, ugye a csönd az van, és a elvileg nem lehetne se beárazni, se piacra vinni, se költséghaszon elemzés végezni róla, mert a csönd az végtelen is lehet akár. csak hogy megpróbálják a csöndet is beárazni, arra az a példa, hogy, egy egyetemen diákok arról beszélnek, hogy milyen jó, hogy van egy zenegépük. És hogy ez a zenegép igazából a szabadságot mutatja, mert bedobnak egy fél dollárt, és az a zene jön ki, amit akar, amit szeret. És akkor néhányan azt mondják, de ők csendbe szeretnének lenni, nem akarnak zenét hallgatni. És addig-addig beszélgetnek, amíg az lesz a véleményük, fölvesznek egy lemezre 3 percnyi csöndet, berakják a 3 perc zeneszámok közé, és aki csöndet akar hallgatni, dobjon be egy fél dollárost. Na, ez egy ilyen tipikus eset annak, hogy hogy lehet elérni azt, hogy mégiscsak a pozitív externált, vagy az értéket beárazzuk. De ennek ellenére az ökológiai közgazdászok, keresztény közgazdászok azt mondják, hogy a csendet inkább hagyjuk békén, és legyen csönd, legyen neki végtelen értéke, legyen neki önértéke, és azt hagyjuk a piacot a csöndről, azt ne árazzuk be. Jaj. Hogy csináltam, segítség.
Nézettől átugrom oda. Mondom, hogy eddig fóliánál tartottam. Igen? Még. Jajjám. Itt a csendben. És azt rakom, hogy fóliánál. Igen, az end, az úgy átfogja a buraknál végére. Jó.
Jó, még egy példa, Amartya Sen, ő meg egy Nobel-díjas közgazdász, indiai, és tehát mondom még egyszer, hogy ezek a példák arra valók, hogy ez nem csak a keresztény megközelítés mondja, hanem erre már nagyon sok egyéb jelentős források is rájöttek. Tehát Amartya Sen, indiai közgazdász ugyanezt mondja, hogy a piac az nem kell, hogy mindenhol jelen legyen, tehát nem kell beárazni a csöndet, meg a végtelen értékeket, hanem azt mondja, hogy az alma és az ing, tehát a magánjavak azok, amik igazából alkalmasak a piacnak a jelenlétére. Ugyanez a társadalmi tőke, ez a bizalom, kapcsolati hálók, reciprocitás, tehát értékek a gazdaságban. Erre ki is mutatják, hogy ha ez megvan egy gazdaságban, egy társadalomban, akkor sokkal tehát akkor a nemzeti jövedelem is nő, meg a társadalmi vagyon is nő ezekkel, de Magyarországon ez romokban hever, mondja Kopp Mária, aki a Hungarosztadiban most van egy könyve, erről megjelent, erről az egész magyar népességet elemzi mindenféle szempontból, egészségi szempontból, stb. De többek között az egyik megállapítása, ez a társadalmi tőke, illetve a bizalom az romokban hever. Ennek a társadalmi tőkének a szószólói Bourdieu, Putnam, Fukuyama, Madison, igen, tehát ez is tulajdonképpen egy értéket jelent, ami nem a piacon mérődik meg, mégis segít a társadalmi vagyon növekedésében. És akkor ez lenne az összefoglaló kép, mert úgy mondtam, hogy kiindultunk az egyéni gondolkodásmódból. Az egyéni gondolkodásmódra azt mondtuk, hogy ha változik, akkor változhat a ráépülő gazdasági rendszer is. Na most... Ugye a mostani gazdaság az nem szolgáló gazdaság, hanem az uralkodó gazdaság, hiszen az élet minden területén ott van a piaci gondolkodás, a profitmaximálás gondolkodása, az anyagi, materialista gondolkodás, tehát uralja az egész világot. Ez a, hogyha viszont az erényetika alapján gondolkodnánk, akkor szolgáló gazdaságnak nevezhetnénk azt a struktúrát, ami létrejön gazdasági szempontból, hiszen, hogyha egyéni szinten azt mondom, hogy az első az értékeim, a javaim között az erkölcsi jó, tehát ez a legfontosabb, ez kapja a prioritás, utána a gyönyörködtető jó, tehát az élvezetek, az esztétikum, a szépség, stb. És a harmadik a hasznos jó, ami elősegíti a gyönyörködtető jót, meg az erkölcsi jónak a létrejöttét, akkor közösségi szinten ez úgy néz neki, hogy a hasznos jóból lennének a hasznos javak, ugye, mint láttuk az Alford-Nortoni felosztásban, amit alapvető javaknak nevezünk, ezek az anyagi javak. Ezek mellett, vagy ezek fölött vannak az úgynevezett kiemelkedő javak, vagy a végtelen értékek, amiket itt most nevezettünk, És ezt hát a világ szintjén úgy fogalmazhatnánk meg, hogy akkor a hasznos javak, vagy az alapvető javak körében lenne érvényes a piacgazdaság, tehát a materiális javak körében, a hasznos javak körében, mint egy, ami szolgálja az értékek létrejöttét, és a hatóköre már nem terjed ki a kultúrára, a társadalomra, a környezetre és az erkölcsre. Most a környezet az ott annyi finomítást teszek, hogy a környezetnek van hasznossági értéke is, és annyiban gazdaságilag érintett, de van az önértéke, ahova viszont ne érjen be a gazdaságnak a hatóköre. És akkor ez a Smith-Ellen-Smith-féle közgazdaságtan erre a piacgazdaságra lenne érvényes. Tehát így jutottunk el a gondolkodásmódban, gondolkodásmódból a gazdaságról való gondolkodásra. És akkor ez csak egy gyors szemelvény, hogy az egyház társai tanításában 1931-ben 11. Pius pápa is így ír, hogy noha a szabad verseny hasznos dolog, de végül is önmagában romboló erővé válik, és valami magasabb rendű és nemesebb erőt kellene találni, amely ezt a hatalmat szilárdan és tisztán érvényesülve kormányozna, ez pedig nem más, mint a társadalmi igazságosság és a társadalmi szeretet. Tehát a társadalmi igazságosság és a társadalmi szeretet, azaz két érték az, ami határolja be a szabad versenyt, illetve a piacgazdaságot. Tehát überelje az igazságosság szempontja a piac működését. Ugyanezt mondja II. János Pál pápa is, hogy vannak olyan javak, amelyek természetükből eredően nem is lehetnek adásvétel tárgyai. Tehát ugye ez az értékek léte, vagy a kiemelkedő javaknak a léte, nem áruk, és nem is lehetnek csupán áruk. Tehát ezt ő is kimondja. Hát gyakorlatilag mindaz a gondolat, amit én ide fölvázoltam, az ezekből gyökeredzik. Na az utolsó nekirugaszkodásunk nagyon gyorsan, már csak egy-két-három dia erejéig a profit. És akkor itt látjuk meg, hogy miért beszélünk haszonból hasznosságig. A gyakorlati életben egy ilyen skála van a profit maximálástól, egészen tehát az, hogy egy gazdálkodás célja a profit maximálás lehet, egészen odáig, hogy lehet a gazdálkodás célja a közjó, mint amit ugye már indultunk, hogy ezt mondták a középkorban is. A klasszikus érték azok kimondják, hogy a cél a profit maximálás, aztán eljutok a társadalmi vállalkozókig, ők azt mondják, hogy mind a kettő, tehát profit is meg érték is, profit is közjó is. Alternatív kapitalisták az a Anita Roddick, a Body Shop, ugye biztos, hogy is, nem tudom, hogy ismerőse. Tehát van a Pataki Radácsinak van egy ilyen könyv, vagy alternatív kapitalisták, amiben nem keresztény, de olyan etikus vállalkozókat sorol föl, akik azt mondják, hogy a közjó mellett, hogy a közjót szeretnék szolgálni a gazdálkodásukkal, és a profit mellett egy érték a céljuk, mondjuk a környezetnek a java a céljuk, mondjuk az etikus gazdálkodás, az emberek jólét, de megfogalmaznak egy érték célt, és a profitot vagy emellé rendelik, vagy ez alá rendelik. Keresztény azok, amit mondtam, hogy én csináltam egy kutatást, és kiderült, hogy ők mind a közjót nevezték meg gazdálkodási célnak. És a közösségi gazdaság az egy olyan vállalt csoport, akik a profitjukból a szegényeknek is adnak. Tehát abszolút a közjót szolgálják a gazdálkodásukkal, mert a profitból a szegényeknek juttatnak. És ez az Eiris azért van ott, mert kiderült amúgy, hogy ha megnézzük az etikus vállalatoknak, vagy ezeknek az érték alapon gazdálkodó vállalatoknak a részvényeinek az alakulását, akkor az derül ki a görbékből, hogy egyáltalán nem rosszabbak, tehát nem értékeli a lakosság kevésbé ezeket, mint a nem etikus vállalatokat, de azért annyival nem is jobbak, tehát hol jobb, hol rosszabb, tehát együttjárás van. És amit én mértem föl a vállalkozóknál, ott az jött ki, hogy nagy gyakorlatilag az életben maradásuk is ugyanolyan görbét mutat, mint a nem keresztény vállalatoké. Azaz, mit tudom én, 20-ból 2 nagyon rosszul megy neki, 2-nek mérsékelten rosszul, 12-nek átlagosan, 2-nek meg nagyon jól. és aztán még jobban. Tehát ez a harang alakú görbe kijött így is. Magyarul nem hátrány a piacon, hogyha valaki etikusan gazdálkodik. Ezt lehetne így bemondani, vagy nem hátrány az se, hogyha keresztény módon gazdálkodik. Jó, akkor egy utolsó ábra, a profit trónfosztása. Tehát szemléletváltást figyelhetünk meg a két rendszerben a profitról. Az utilitarista rendszerben a profitnak célértéke van, ehelyett egy erényetikai rendszerben eszközértéket kap a profit, ugye hasznos jó lesz, a harmadik helyen a hasznos javak között. A haszon helyett hasznossági értelmet kap, tehát nem öncél lesz, nem mammon lesz itt a profit, hanem talentum, keletkezik profit, tehát itt nem arról van szó, hogy a profitnak a létét, meg a létjogosultságát kérdőjelezzük, mert persze kell a profit, csak másképp szemlélem. Nem haszon, hanem hasznosságként, nem célként, hanem eszközként. És az uralkodás helyett egy szolgáló funkciója van, tehát a profit szolgálja az embert, az értéket. Helye az alapvető javak között van, a gazdálkodás célja itt a közjó, és a profit ezt szolgálja, tehát a profit szolgálja a közjót ebben a rendszerben. Igen, ez csak megint az alátámasztása az egyház társadalmi tanításából, tehát a profit nem eszköz, és nem válhat a gazdálkodás végcéljává. És második János Pápa írja, hogy a profit tehát szabályozó szerepet tölt be a vállalkozás életében, nem kizárólagos. Itt ugyanis más emberi és erkölcsi tényezőket is számításba kell venni, amelyek ugyanúgy lényegesek a vállalkozás életében, tehát az emberi tényezők lesznek ugyanolyan lényegesek a vállalkozás életében, mint a profit. Ez csak egy ilyen összefoglaló. Tehát utilitarista gondolkodásmódban a profit cél, az érték, eszköz. A piac korlátlan és szubjektív önérdekről beszélünk, haszonról beszélünk. Erényetikai gondolkodásmódban a profit eszköz, az érték lesz a cél, a piac korlátozott, objektív önérdekről beszélünk és hasznosságról. És akkor hát a két gondolkodásmód fölmerül, hogy hogyan gondolkodjunk, és akkor ittanképpen az egyik fölül az utilitarizmusnak a képei, alul pedig az erényetikának a képei, ahol átjárható az út, és az egyikből így lesz a másik. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet.